A hírekben is folyamatosan hallhatnak róla, a sikertelennek bizonyult pucskísérletet hajtottak végre Törökországban már a virradóra, s bár a kora reggeli órákban még nem csendesedtek el a harcok, Recep Tayyip Erdoğan államfő Isztambulban már nyilvánosan ígéretet tett arra, hogy a pucsistákat felelősségre vonják. Itt van velünk a telefonvonalban Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi történt tulajdonképpen ma éjszaka Törökországban?
Pucskísérlet történt, azt gondolom, hogy a seregnek az a része, amelyik aggódik a kormány politikája miatt, valószínűleg az iszlamizálódás miatt. A hadseregben komoly atatürki hagyományok vannak még mindig, de ők próbálták átvenni a hatalmat annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megakadályozzák.
Tulajdonképpen Ankarában kezdődtek az események, ott a legtöbb a halálos áldozat, de mint hallottuk, Isztambulban is vannak áldozatok. Ez azt jelenti, hogy a hadsereg bevonult tankokkal vagy repülőkkel és megtámadott kormányépületeket?
Igen, pontosan ezt jelenti. Ugye nyilván ez teljesen egyértelmű, hogy Ankara és Isztambul, amire koncentrálódtak az események. Úgy tudjuk, hogy más helyeken nem is nagyon volt semmi a semmi külön, nem is vették észre többnyire, hogy valami történik. Igen, és megtámadtak kormányépületeket, lőttek kormányépületeket, kisebb légi csatákra is sor került, hogy úgy tudjuk, hogy a kormányerők például előttek egy helikoptert, amelyik lázadó katonákat szállított, de innen van a 40 vagy 60 halott, amiről tudósítanak.
Tulajdonképpen van egy ilyen pucskísérletnek valamiféle forgatókönyve? Tehát hogyan történik ez? Ki indíthatja el? Kik hogyan csatlakoznak hozzá? Mely épületeket kell ilyenkor elfoglalni?
Először mindig a kormányépületeket, a katonai, rendőri, vezetési pontokat és a sajtó, a televízió épületeit célozzák meg nyilván. Pontok, azok a döntő épületek, amelyekben a hatalom koncentrálódik, és ahol az ellenállást meg lehet szervezni.
És a hadsereg egységesen szeretett volna részt venni a pucskísérletben, vagy részt vett ebben a pucskísérletben? Álló Gyarmat Istvánnal úgy tűnik, hogy megszakadt a telefonkapcsolatunk. Nagyon rosszul hallottam már az imént is. Akkor viszont szólítom Sógor Dániel arabista történészt, mert szintén itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok, Dániel!
Jó reggelt kívánok!
Szóval tulajdonképpen nem a semmiből alakul ki valószínűleg egy ilyen pucskísérlet, ott tartottunk, ugye? Milyen előzményei vannak ennek, milyen politikai háttere?
Először is elnézést kérek, én nem hallottam az előző beszélgetést, úgyhogy nem tudom, mit érintettek. Nyilván ennek a helyzetnek van egy tágabb előzménye, de hát ez a dolog már érett egy ideje, de hát nyilván vannak közvetlen előzményei is, minden esetre egy mozgalmas éjszakán vagyunk túl, az biztos, és hát még bizonyos dolgok most sem kristályosodtak ki. Nem tudom, hogy a tágabbi
előzményekre vagy közvetlen előzmények. Eddig csak próbáltuk egyáltalán számba venni, hogy mi történt ma éjszaka, illetve hogyan is zajlik tulajdonképpen egy ilyen pucskísérlet, de nyilván vannak előzményei az eseménynek, közvetlen előzményei is, illetve évekre visszapillantva is vannak politikai előzményei. Melyek ezek? Ezekre vagyok kíváncsi öntől.
Igen, a tárgyi előzmények azért az évek óta érnek, vagy hát a levegőben vannak, ezekről lehet hallani. Ennek egyrészt belpolitikai okai vannak Törökországban, másrészt viszont a régiós politikához kötődnek. A belső okok azok évek óta húzódó küzdelmekről szólnak, mégpedig, hogy Törökországban a hadsereg hagyományosan nagyon erős, gyakorlatilag önálló politikai és gazdasági faktor is volt egészen a 2000-es évek elejéig, amikor ez a mostani kormányzat meg nem jelent. Akkor még Recep Tayyip Erdoğannak, a mostani köztársasági elnöknek miniszterelnökségével, majd utána most már az elnökségével. Gyakorlatilag a 2002-es választás óta ugyanaz a kormány irányítja Törökországot. Ők pedig nagyon sokat tettek azért, hogy a hadsereg erejét, befolyását visszaszorítsák, illetve hogy egy addig Törökországban elősen szélre szorított érzület, vagy politikai felfogás, mégpedig a vallásosság felé nyissanak. Ez már önmagában egy konfliktus forrás, és hát nyilván a hadsereg szemében azért komoly szálka volt. Éppen ezért a hadsereget több lépcsőben megtisztították, vagy hát inkább boszorkányüzést folytattak különböző esetekben Törökországban, és hát több pucs kísérletről, vagy szervezkedésről már beszámoltak az évek során török kormányzat részéről, amiket megelőztek. A közvetlenebb okok azok inkább azért a régiós politikához kapcsolódnak, elsősorban Irakhoz és Szíriához való kötődés, illetve hát az általános közel-keleti válság sorozatokban való viselkedés miatt, hiszen azért ez most már eléggé jól látható és nyilvánvaló, hogy Törökország masszív segítkezet nyújtott mind Irak, mind Szíria esetében a különböző fegyveres szervezeteknek a bejutásában, ellátásában, illetve hát azoknak a pénzügyi utánpótlásában. És hát ez komoly válságokat, belpolitikai válságokat is okozott, illetve hát magát a török kormányt azért nagyon komoly válaszutak elé helyezte, hogy vajon hogyan is lehet ezt tovább folytatni. Minthogy mind Szíriában, mind Törökországban nem készül bedőlni a kormányzat, hanem inkább ez a folyamat visszafelé fordul. Így aztán a hosszú évekre visszanyúló támogatások, az elég kínos dolgokban való érintettségek azért felelős után kiáltanak. És hogyha majd lesznek felelősök az évek során, akkor elsősorban mindenki ugye igyekszik egy irányba terelni ezt a dolgot, és ez elsősorban Törökország lesz valószínűleg. Éppen ezért nem volt az annyira váratlan, hogy valamilyen belső erők megpróbálják ezt a mostani török kormányt megbuktatni, és utólag is minden felelősséget erre a kormányzatra hárítani.
Nyilván...
Igen, parancsoljon.
Bocsásom meg, tehát, hogy rengeteg nehézséggel nézett szembe Recep Tayyip Erdoğan, ugye, ahogy ön is említette, nyilván a prezidentális rendszer kiépítésének a megfékezésére is törekedtek ebben a pucskísérlettel. Meggyengítették ebben most a hatalmát?
Én azt gondolnám, hogy ez a kérdés a legutóbbi választásokkal, ez eldőlt, hiszen nem tudott a Igazság és Fejlődés pártja kétharmados többséget szerezni, de hát ebbe az irányba elmozdulni, azt gondolom, hogy ez már nem volt kérdés, hogy meggyengül-e ezzel a török kormány, vagy nem. Azért két-három dolgot mindenképpen érdemes leszögezni, először is, hogy ez a Közel-Kelet. Márpedig a Közel-Keleten mindent, és annak az ellenkezőjét is láttunk már. Láttunk már olyat, és például Irán esetében 1953-ban, hogy jött egy puccs, ami megbukott, úgy tűnt, hogy a kormányzat hatalma csúcsán van, és napokkal később jött egy másik puccs, ami bedöntötte. Látunk mindennek az ellenkezőjét is. Azért Törökországban hagyományosan, ha egy puccs elindul, az sikeres. Tehát ez nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy hogy dőlhetett meg egy puccs Törökországban, és hát hogy ilyen gyorsan megdőlt. De mindenképpen egy korszak véget ért, én azt gondolom. A személyes véleményem az, hogy ugyanezt a krízis most nagy szerencsével és a helyzet nagyon példás kontrollálásával azért Recep Tayyip Erdoğan megmentette, de a hatalma gyakorlatilag véget ért. Tehát innentől fogva ez olyan lelki teher és olyan jelzésértékű probléma, amit azért nem lehet csak úgy átlépni. Itt nagyon komoly személyi változások kellenek, hogy jöjjenek. Úgy egyébként, hogy hát a mostani török miniszterelnök még gyakorlatilag meg sem melegedett a székében. Hát Erdoğan elnök nem tudja úgy változtatni az embereket alatta, hogy kellően jó legyen. És mondom, ennek komoly következményei kellenek, hogy legyenek. Tehát az azért nem mehet csak úgy tovább, hogy Törökország az erős és fejlődő ország képét mutatja magának mind az EU-val való tárgyalásokon, mind a világban. És hát azért olyan képeket látunk, hogy helikopterek lövik a parlament épületét, majd vadászgépek lövik ezeket a helikoptereket.
Ez még a következő napok zenéje, valószínűleg, hogy egyáltalán értsük, hogy mi történt itt már a Virradóra, illetve hogy milyen következményei lesznek. Nagyon szépen köszönöm, Sógor Dániel arabista történésszel beszélgettem az iménti percekben,